kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatunk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet 1000 évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első 3 évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk 1000 éves európai jelenlétének 3. korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madéni meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: 4. Béla uralkodásának nyugtalan utolsó évtizede alatt jelentős politikai tényezővé nőtte ki magát az ifjabb királynak is nevezett István. A herceg még apja uralkodása idején jelentős bel- és külpolitikai események főszereplője volt. Apja halála után pedig rögtön hozzálátott nagyszabású terveinek megvalósításához, azaz Közép-Európa legjelentősebb hatalmává akarta tenni Magyarországot. Témánk a nyugtalan fiú. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak madéli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során folytatjuk azt a kis részt, ami elmaradt múlt heti műsorunkból. Befejezzük 4. Béla uralkodásának utolsó éveit, még egy picit beszélünk azokról a belpolitikai eseményekről és külpolitikai tevékenységekről, amelyek 4. Béla uralkodását jellemezték, illetve megnézzük a halálának a körülményeit, valamint azt, hogy ki fogja őt követni Magyarország élén.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt műsorainknak a főszereplője 4. Béla magyar király volt, viszont szokásunk szerint egy picit emlékezzünk vissza, hogy kik voltak elődei, kik voltak azok, akiknek köszönhetően 4. Béla annak a Magyarországnak az élére került, amelyről most beszélünk. A magyar királyok és Árpád-házi királyok hosszú sorát Szent István királlyal kezdjük, aki sikeresen megszilárdítja hatalmát rokonával szembe, koppánnyal szembe, és érvényesíteni tudja az első szülöttség, a primogenitúrának az elvét az uralkodói sorozatban. Ő az, aki létrehozza a keresztény magyar királyságot azzal, hogy koronát kér és kap a pápától, illetve megkoronázzák őt magyar királynak. Illetve Szent István király az, akinek köszönhetően lezajlik az a szervező munka, ami lehetőséget ad arra, hogy létrejöjjön a nyugati mintájú magyar királyság. És pedig Szent István király az, aki kiterjeszti az uralkodói hatalmat a Kárpát-medencére, úgyhogy sikeresen háttérbe szorítja a törzsi vezetőknek a hatalmát, néha erőszakos, néha diplomáciai eszközökkel. Ezzel párhuzamosan megszerzett szervezi közigazgatásilag a Magyar Királyságot, létrehozva a vármegyék rendszerét. Ugyancsak Szent István király az, aki létrehozza a keresztény magyar egyházat, megszervezi azt a 10 püspökséget, amelyet hagyományosan az ő nevéhez kötünk, illetve megszervezi a 2 érsekséget is. Ezzel párhuzamosan neki köszönhetjük az első írott törvényeket, fellendíti a gazdaságot azzal, hogy pénzt verelt, valamint bölcs külpolitikájának köszönhetően a Magyar Királyság jó viszonyt alakít ki szomszédaival, elsősorban a Német-Római Császársággal, valamint a Bizánci Birodalommal, és ennek köszönhetően végre tudja hajtani azokat a belső átalakításokat, amelyre igetően szükség volt. Szent István király uralkodásának talán egyetlen árnyoldala a trónutódlás kérdésének a megoldása, fiának, Imre hercegnek a váratlan halála után unoköcsét, Orszeoló Pétert jelöli ki trónörökösnek. Ez viszont belső ellenállást vált ki, közeli rokona Vazul nem törődik bele a királynak a döntésébe, összeesküvésző István király ellen, és ennek hatására István király megvakítatja, illetve fiait száműzi. István halála után rövid időre Orszeoló Péter kerül az ország élére, aki türelmetlen politikájával maga ellen fordítja az előkelőket, akik összeesküvésznek ellene, és előzik őt, így a királyság élére Abba Sámuel kerül. Viszont Abba Sámuel sem tudja megszilárdítani hatalmát, a német segítséggel visszatérő Péter visszaszerzi trónját. Viszont Péternek második uralkodása is rendkívül rövid volt, az előkelők szervezkedése, valamint egy pogánylázadás újra eltávolítja a magyar királyság éléről. Péter bukása lehetőséget teremt első András számára, hogy az ország élére kerüljön. Annak az Andrásnak, aki Vazulnak a fia volt, és aki megkoronázása után sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, valamint a pogánylázadás által megtépázott magyar keresztény egyházat is. András ezzel párhuzamosan sikeresen ellenáll a Német-Római Birodalom hübéri törekvéseinek, visszaveri a német támadásokat is, és hogy ezt könnyebben meg tudja valósítani, visszahívja az országba öccsét Bélát, akivel megosztozik a hatalmon, létrehozva a dukátusnak, a hercegségnek az intézményét. Viszont ezzel a döntéssel a viszálynak a csináit is elvetik Magyarországon. Ezt a hatalom megosztást Béla úgy értelmezte, mint egy ígéretet, hogy ő fogja örökölni a királyi koronát, és amikor András megkoronáztatja fiát Salamont királynak, ez Béla nem tetszését váltja ki, és a kettőjük nézeteltérését még a tiszavárkonyi találkozó sem tudja enyhíteni, sőt, tovább erősíti. Így András és Béla között lezajlik az Árpádház első testvérháborúja, amelyből Béla kerül ki győztesen. Béla rövid ideig uralkodik, korai halála lehetőséget teremt Salamon számára, hogy visszatérjen az ország élére, és annak érdekében, hogy nyugodtan tudjon uralkodni, megosztja a hatalmát unokatestvéreivel, Gézával és Lászlóval, akik ugyebár Bélának a fiai voltak. Közös uralkodásuk körülbelül egy évtizeden keresztül sikeresen biztosítja a magyar királyságnak a stabilitását. Ez idő alatt sikerül a keletről érkező támadásokat visszaverni, sőt a Bizánci Birodalommal szemben is sikereket elérni. Viszont Salamon, illetve az unokatestvérei között egy újabb viszály bontakozik ki, amelyből végül Géza kerül ki győztesen. Géza rövid uralkodása után a magyar királyság élére a 11. század másik nagy formátumú magyar uralkodója, és pedig első László kerül. László király először is rendezi a Salamon kérdést, majd hozzálát azoknak a reformoknak a bevezetéséhez, amelyre a magyar királyságnak égetően szüksége volt. Például szigorú törvényeivel rendezi a tolvajlásnak a kérdését, és egyházpolitikájával megszilárdítja a magyar keresztény egyháznak a helyzetét. Például újabb püspökséget hoz létre Zágrábban, valamint a bihari püspökségnek a székhelyét Váradra költözteti, ezen kívül pedig a szentélyavatások politikájával hozzájárul a királyi hatalom stabilitásához is, ugyanis az ő uralkodása alatt avatják szenté István királyt, Imre herceget, valamint Gellért püspököt. László király nagyon aktív külpolitikát folytat, beavatkozik az investitúra harcban, amely során a pápaságot támogatja a Német-Római Császár császársággal szembe. Ezt a politikát uralkodásának utolsó éveig folytatja, amikor sor kerül a horvátországi hódításra, ez szembeállítja őt a pápával, és ennek következtében közeledni kezd a német-római császársághoz is. László király halála után unokaöccse Kálmán kerül Magyarország élére, a könyves előnevet viselő uralkodónk Európa egyik legműveltebb koronás fője volt, és ezt uralkodásával is bebizonyította. Tulajdonképpen folytatja elődjének a bölcspolitikáját úgy kül, mint belpolitikai szinten. Például enyhíti László királynak a szigorú törvényeit, jelezve, hogy azok a problémák, amelyek néhány évtizeddel korábban jelen voltak, azok eltűnőbe vannak. Ezzel párhuzamosan folytatta a hódító külpolitikát is, kiterjeszti a Magyar Királyságnak a fennhatóságát Dalmáciára. Egyházpolitikai szinten is követi elődjét a nyitrai püspökségnek a létrehozását. Viszont ő sem tudja elkerülni a testvéri viszálynak az átkát, hiszen egész uralkodását beárnyékolja öccsének Álmosnak a próbálkozásai, hogy megszerezze a trónt. Kálmán király végül egy fájdalmas döntésre szánja el magát, testvérét és annak fiát, Bélát ellehetetleníti a királyi cím megszerzésétől, azzal, hogy mindkettőjüket megvakítatja. Kálmán halála után fia, II. István ül a trónra, aki megpróbálja folytatni apja politikáját, de teljes mértékben kudarcot vall, és amikor alig 15 éves uralkodás után meghal utód nélkül, akkor az ország élére II. Béla, vagy és Vak Béla kerül, Álmosnak a fia. Vak Béla sikeresen megszilárdítja a királyi hatalmat, elsősorban azzal, hogy ellenzékét fizikailag megsemmisíti, és ezáltal biztosítani tudja fia II. Géza számára a zavartalan uralkodást. II. Géza a 12. század közepének jelentős uralkodója. Hosszú uralkodása jelentős belső stabilitást eredményez, amely során a király nagyon jó kapcsolatokat alakít ki például a francia királysággal. Ugyanakkor a Magyar Királyság erejét bizonyítja a II. Géza idejében az, hogy sikeresen felveszi a harcot a bizánci birodalommal. Viszont ez a harc végül a királyságnak a meggyengülését is eredményezi, megjelennek a viszályok a királyi családon belül, és Gézának az öccsei megpróbálják megszerezni a trónt, elsősorban bizánci támogatással. Így amikor II. Géza váratlanul meghal, a fia, III. István nagy nehézségek által tudja megőrizni a királyi hatalmat nagybátyjaival, II. Lászlóval, illetve IV. Istvánnal szembe. Viszont 3. Istvánnak végül sikerül megőrizni a koronát, és sikerül lezárni a bizánci birodalommal folytatott háborút is. Igaz, hogy ezt csak jelentős területi veszteségek árán tudja elérni, és pedig az országnak a déli része, Dalmácia, Horvátország, a Szerémség bizánci fennhatóság alá kerül. Ezzel párhuzamosan a bizánci birodalomba kerül 3. Istvánnak az öccse, Béla, aki végül testvérének a halála után a magyar trónra léphet, 3. Béla néven. 3. Béla a 12. századnak és úgy általában az Árpádháznak egyik legjelentősebb uralkodója, sikeresen alkalmazza azokat a tapasztalatokat, amelyeket bizánci neveltetése során szerzett az államigazgatás területén. Például megszerezve a koronát, nagy gondot fordít az írásbeliség elterjesztésére az államügyekben, ő hozza létre a királyi kancelláriát. Annak érdekében, hogy a kancelláriában írástudó, művelt emberek szolgálják a királyt, támogatta a magyar klerikusoknak a külföldi tanulmányútjait, és az ő időszakában számos magyar diák jutott el külföldi, nyugati egyetemekre, elsősorban Franciaországba. Egyébként Franciaországgal nagyon jó viszonyt ápolt, felesége is francia származású volt, és második házassága kapcsán tudjuk azt, hogy Európa egyik leggazdagabb királyának számított 3. Béla, ebből az időszakban fennmaradt egy vagyonösszeírás. 3. Béla sikeres külpolitikát is folytat, azzal, hogy visszaszerzi a bizánci birodalom irányába elvesztett területeket, valamint megpróbálja kisebbik fiát, Andrást a halicsi trónra juttatni, viszont a második próbálkozása már nem volt annyira sikeres. Harmadik Béla halála után fia Imre kerül Magyarország élére, akinek az uralkodása viszont konfliktussal teli. Öccse András megpróbálja elragadni tőle a királyi koronát, és Imre csak jelentős engedmények által tudja testvérét kordába tartani. Korai halála, valamint fiának, harmadik Lászlónak a rövid uralkodása viszont lehetőséget teremt második Andrásnak, hogy az ország élére kerüljön. Második András teljesen új elképzelésekkel lép a királyi trónra, nagy mértékben adományozza a királyi birtokokat, ezáltal pedig jelentős belső viszályokat generál, főleg azért, mert egyeseknek elfelejt ezekből a birtokokból juttatni. Így belső ellentétek alakulnak ki, amelyek előbb a király feleségének, Gertrudis királynőnek a meggyilkolásához, majd az aranybulla kibocsátásához vezetnek. András király uralkodása külpolitikai szempontból sem mondható túlságosan sikeresnek. Ötletszerű külpolitikai akciói nem igazán hoznak sikert, például a halicsi próbálkozása kudarcot vall, a keresztes hadjáraton való részvétele pedig óriási költségeket eredményez, de eredményt nem igazán. Ezen kívül uralkodásának a második felébe viszályba kerül fiával, Béla herceggel, aki nem ért egyet apjának a belpolitikájával, és az 1220-as, 30-as éveket tulajdonképpen a kettőjüknek a viszálya határozza meg. Második András halála után Béla herceg kerül Magyarország élére, akit IV. Béla néven tisztelünk a magyar királyok sorában. Ő megpróbál változtatni az apja által folytatott politikán, visszaveszi az eladományozott királyi birtokokat, viszont ezzel elégedetlenséget generál a magyar társadalomban, és amikor bekövetkezik a tatár támadás, akkor a király nem tudja mozgosítani az egész társadalmat a keleti veszély visszaverésére, így a tatár támadás óriási pusztítást eredményez a magyar királyságban. Viszont a tatárok visszavonulása után IV. Béla változtatni tud politikáján, nagyon bölcs belpolitikájával elkezdi megerősíteni az országot, és néhány év alatt a magyar királyság a térség egyik legerősebb hatalma lesz újra. A múlt heti műsorunkban befejeztük IV. Béla családjának a bemutatását, illetve beszéltünk azokról a külpolitikai tevékenységekről, amelyeket IV. Béla nyugatfele hajtott végre. Beszéltünk a Babenberg örökségért, Ausztriáért folytatott harcáról, amely ugyebár átmeneti sikereket eredményezett a magyar királyság számára. Ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy milyen konfliktus alakult ki IV. Béla, illetve fia István herceg között, és megnéztük, hogy hogyan használták ki az ország előkelői ezt a viszonyt, hogyan értékel az 1267-es dekrétumnak a kibocsátását, annak a dekrétumnak a kibocsátását, amelyet harmadik aranybullaként is szoktunk nevezni. Viszont az 1267-es törvény kibocsátása nem volt az egyetlen előny, amelyet elértek az ország előkelői. IV. Béla további engedményekre kényszerült velük szembe uralkodásának utolsó éveiben.
Történész úr, a kőbe zárt múltunk második részében beszéljünk arról, hogy milyen következményei voltak még a IV. Béla és 5. István közötti családi ellentétnek.
A IV. Béla és 5. István közötti családi ellentétnek egy másik következménye a nemesség helyzetének további megerősödése. A nemesség helyzetének megerősödésére utaló másik jel a nemesi vármegye megszületése volt, amely szintén IV. Béla uralkodása alatt következik be. A zalai szerviensek 1232. évi ítélet levele óta országosan előre haladt a nemesség öntudatra ébredése, identitásának kiformálódása. 1248 táján Győr és Komárom megyében magukat egy társadalmi csoport tagjaiként, a nemesek társaságaként nevezték meg a nemesek. Az, hogy a köznemesség politikai erőt jelent, és mint ilyen a királyi hatalom számára felhasználható, először István ifjabb király számára vált nyilvánvalóvá. 1262 végén István öt megye nemesei és más jogállású emberei részvételével gyűlést tartott, amelyen országos horderejű kérdésekben kérték ki a nemesek véleményét. Ez az első eset, hogy az egyházi és világi eliten kívül az uralkodó más társadalmi csoportot is megkérdezett az ország ügyeivel kapcsolatban. Ez tekinthető a nemesség első közjogi elismerésének. Ezek az összejövetelek segítettek tudatosítani a nemesség együvé tartozását. Az 1267-es dekrétum egyik cikkeje azt írta elő, hogy a fehérvári törvénynapon, azaz augusztus 20-án minden megyéből két vagy három nemes köteles megjelenni. Ezek a nemesek megyéjük nemesi közösségét képviselték. A nemesség országos elismerésénél tehát megjelent a képviselet elve. Az 1267. évi dekrétumban foglaltak végrehajtása kapcsán a nemesi megye alakulásának kétségbe vonhatatlan bizonyítékát látjuk. Az 1267. évi törvény intézkedett a nemesek földjeinek visszaadásáról, aminek intézésére két báró kapott felhatalmazást, olyanok, akikben az uralkodó család és a nemesek egyaránt megbíztak. A vizsgálatok 1268-ban indultak meg a Dunántúlon. Valamelyik báró elnöklete alatt nemesi tagok alkották a bizottságot. Ők a megyei nemesség választott emberei voltak, akiket a király megerősített. Amikor tehát 1268-ban Somogy megyében az ispán és a nemesi képviselők együttesen bíráskodtak a nemesi birtok ügyében, akkor valójában az ispán és a nemesi megye tisztikara lépett működésbe. 1268-ban az Zala megyében még tisztább formában mutatkozott meg a nemesi megye jelenléte. Itt a király utasításából az Zalai ispán a négy szolgabíróval és más nemesekkel együtt tartott ítélőszéket két nemes perében. Az erről az ügyről készült irat tekinthető a nemesi megye által kiadott legelső írásos dokumentumnak. A nemesi megye a Dunántúl bizonyos megyeiben azáltal született meg, hogy a megyés ispán és a szolgabírók ítélkezése egybekapcsolódott, amelyet a királyi hatalom is elismert. Ebben a kapcsolatban a nemesi érdekeket hordozó ítéletek fogannatosítását a megyés ispán biztosította. A nemesi megyéhez a társadalmi fedezetet a hatalom nélküli nemesség, a végrehajtó erőt pedig a megyés ispán szolgáltatta. A nemesi megyében a képviselet elvét a megye nemesei közül választott szolgabírók jelentették. A nemesi megye tehát egyfelől a birtokos nemesség önkormányzati szervezete volt, másfelől azonban továbbra is szintere maradt a királyi hatalom gyakorlásának. A királyi birtokok eladományozásával lét alapját vesztette, és megszűnt a várispánság a maga sajátos, a királyi vármegyével azonos tisztikarával együtt. A legtöbb királyi vármegye területi módosulás nélkül, belső struktúrájának megváltoztatásával változott át nemesi megyévé, a késői alapítású megyék pedig már eleve ilyen szerkezettel és rendeltetéssel születtek.
Jó lenne most pár szó IV. Béla külpolitikájáról, uralkodásának utolsó éveiben.
A tatárjárás előtti évtizedekhez viszonyítva sokkal kisebb figyelmet szentelt uralkodásának utolsó éveiben IV. Béla az orosz ügyeknek. 1242 végén menekült Magyarországra a tatárok előtt Csernigovi Mihály kijevi nagyfejedelem fia, aki a király veje lett. 1243-ban Rosztiszláv magyar segítséggel kísérletet tett a halicsi Peremis várának elfoglalására, ami sikerrel járt, de Danyiló halicsi fejedelemmel szembe nem tudta megtartani, így visszatért Magyarországra. 1245-ben Rosztiszláv még egyszer próbálkozott Halics megszerzésével, de ismét vereséget szenvedett Danyilótól. Mivel Danyiló hatalma megszilárdult Halicsba, és Rosztiszláv is feladta visszatérésének tervét, IV. Béla Danyilót elismerte Halics fejedelmének, és 1246. szeptemberében Zolyonban szövetségre lépett vele. Ezt a szövetséget dinasztikus kapcsolat is megerősítette, a magyar király lányát, Konstanciát Danyiló egyik fia vette feleségül. Ez a szövetség biztosítani kívánta az ország keleti határait a tatárok ellen, és annak beismerését is jelentette, hogy a magyar uralkodó nem képes egy azon időpontban sikerrel hadakozni nyugaton és keleten is. Magyarország déli irányú érdeklődése ebben az időszakban összefüggött azzal, hogy IV. Béla Rosztiszlávot 1254-ben Macsó élére élére állította. Rosztiszláv innen kiindulva még ugyanebben az évben elfoglalta Boszniát, 1255-ben pedig Bulgária északnyugati részére terjesztette ki fennhatóságát. Ez a magyarázat annak, hogy IV. Béla királyi címei között ettől kezdve felbukkan a Bulgária királya titulus. 1257-ben a bolgár belviszályokba beavatkozva Rosztiszláv egészen a bulgár fővárosig, Krnovoig hatolt, és felvette a bolgár cár címet, de ez nem jelentette azt, hogy Bulgária nagyobb részét birtokolta volna. 1259-ben Magyarországról katonai segítséget kapott a Bulgária felett valóságosan uralkodó Konstantin cár ellen, és ennek eredményeképpen északnyugat Bulgáriát sikerült megtartania. Miután a szörénységet az 1250-es évek végén elhagyták a johanniták, 1260-ban a bolgárok betörtek erre a területre. 1261-ben IV. Béla és István herceg közösen vezetett hadat Bulgáriába, és Vidin mellett győzelmet arattak a bolgárok ellen. Majd István tovább ment kelet felé, és újabb győztes csatát mondhatott magának. 1262-ben viszont meghalt Rosztiszláv, Boszniában és Macsóban két fia, Mihály és Béla, északnyugat Bulgáriában az orosz származású Szventeszláv Jakab lépett örökébe. 1263-ban magyar sereg indult Jakab megsegítésére, és ennek során a Balkán-félsziget déli részén a bizánci császár hadát is legyőzte, aki Konstantin cár szövetségese volt. Jakab azonban kihasználta IV. Béla és István belháborúját, 1264-ben korábbi ellenfeleivel, a bolgár cárral és a bizánci császárral szövetkezve a szörénységet dúlta. Az 1266. év tavaszán megkötött nyulak-szigeti megállapodás után István herceg Jakab akciójának megbosszulására vezetett hadat Bulgáriába, Vidin és Pleven elfoglalása után egészen Trnovoig nyomult előre, mire Jakab meghódolt István előtt. 1268-ban a magyarok első urosz-szerb király ellen hadakoztak, aki Macsot pusztította. A szerbeket legyőzték, urost elfogták. A magyar-szerb megegyezés dinasztikus aktussal zárult, uros fia Dragutin elvette feleségül István herceg egyik lányát. A nagy horderejű Magyar-Nápolyi Szövetség 1269-ben jött létre. Első Károly nápolyi király pápai támogatásra szerezte meg 1268-ban tényleges hatalmat Dél-Itália fölött, a Hohenstauf császári dinasztia egyik tagjától. Károly a földközi tenger keleti medencéjében egyeduralomra tört, így főellenfele a nemrégiben helyreállt bizánci birodalom lett. Nápolyi részről indult ki az a kezdeményezés, hogy Bizánc fele Ugradeszkául szolgáló Magyarországgal politikai szövetség alakuljon ki. Mivel IV. Béla 1267-ben elutasította Anzsó Károly közeledését, továbbá mert élete vége felé fiával Istvánnal szembe unokájának férje, hajdani riválisa Ottokár felé tájékozódott, a kínálkozó nápolyi kapcsolat kiváltképpen István érdekeit szolgálta. 1269. szeptemberében a pápa jóváhagyásával létrejött Károly nápolyi király és István magyarországi ifjabb király egyessége. Kettős házassági kötelék létesítését határozták el. Első Károly fia, Károly herceg feleségül vette István lányát, Máriát, míg István fia László herceg Károly lányának, Izabellának a kezét nyerte el. A házasságukat 1270-ben kötötték meg. IV. Béla korának külpolitikájáról, illetve annak katonai vonatkozásairól a Magyar Krónika a következőképpen írt. Béket szerető ember volt, hadviselésben és ütközetben legkevésbé sem volt szerencsés. Ennek ellenére láthattuk, hogy IV. Béla uralkodásának azért vannak jelentős külpolitikai sikerei, főleg akkor, amikor Magyarország az erejét a Balkán-félsziget irányába próbálta kivetíteni.
Történész úr, a királyaink voltak mai utolsó belépésében. Arról kell beszéljünk, hogy miként ért véget IV. Béla uralkodása.
IV. Bélát uralkodásának utolsó évében jelentős magánéleti csapások érték. Mivel viszonya elsőszülött fiával Istvánnal nem javult, ezért lányára Annára és annak fiára Bélára, valamint saját kisebbik fiára Béla hercegre támaszkodott, akire az 1260-as évek elején rábízta a szlavóniai herceg. Azonban 1269-ben Béla herceg, akit IV. Béla rajongásig szeretett, meghalt. Ekkor már IV. Béla is súlyos betegségbe esett, és tudatába volt annak, hogy napjai meg vannak számlálva. A jellemző, hogy nem egyetlen életben maradt fiához, Istvánhoz fordult, hanem éppen István ellenében unokájának férjét, második Ottokár cseh királyt kereste meg levelével. A következőket írta: amennyiben úgy esnék, hogy az úr hívására a betegségünkből minden test útjára lépünk, kedves feleségünket, Magyarország királynéját és legédesebb lányunkat, a ti kedves anyátokat és mindazon bárainkat, kik hűségben álhatatosan megmaradtak, ha hozzátok folyamodnának, atyailag öleljétek magatokhoz, tanáccsal és segítséggel gondoljatok rájuk alkalmas időben, ha a mi halálunk után esetleg határaitokra kellene nekik távozniuk. E dolgot kérjük tőletek, édes fiam, végakarottunkként halálos ágyban. Annyira rossz volt IV. Béla és István herceg viszonya, hogy a király attól tartott, hogy híveinek és a királyi család tagjainak István trónra lépése esetén menekülniük kell Magyarországról. IV. Béla beteg ágya halálos ágynak bizonyult, a király 1270. május 3-án halt meg. Az előző évben elhunyt Béla herceg mellé temetkezett az esztergomi ferences templomba. 64 évesen szállt tehát sírba IV. Béla, akit az egyik legjelentősebb árpádházi uralkodónknak tartunk. Életének több mint felét, 35 évet töltött a trónon. Nem csupán életének hossza és uralkodásának több évtizedét átfogó íve, de uralkodásának általános megítélése is Szent Istvánhoz teszi hasonlatossá Béla királyt. Ki tudta vezetni országát a tatárjárás körüli erkölcsi bizalmi válságból, be tudta gyógyítani a mongol támadás által okozott sebeket. Volt lelki ereje ahhoz, hogy már nem éppen fiatalon, gondolkodásmódban és politikai cselekvésben megújuljon, és az országát is megújítsa. És hogy milyen erős királyságot kovácsolt össze IV. Béla, az csak akkor látszott, amikor utódai alatt ezen az építményen egyre inkább növekedni kezdtek a repedések. Ezért méltó módon nevezzük őt második honalapító.
Milyen épített örökség köthető IV. Béla király nevéhez?
IV. Béla épített öröksége kapcsán nem egy konkrét épületről szeretnék beszélni röviden, hanem inkább egy általa alapított városról szólnék, és pedig Budáról. Buda alapítását az 1241-42-ben lezajlott tatárjárás közvetlen utóhatásaként tekintjük, bár pontos dátumát nem ismerjük. Mint az alapító IV. Béla király egy későbbi 1255-ös okleveléből kiderül, a tatárjárás megismétlésétől való félelemtől vezérelve kifejezetten védelmi céllal épült fel és népesült be, éppen ezért a kasztrum, azaz a vár kifejezést használták rá. Ezt ma inkább erődített városnak vagy városerődnek mondanánk. Jó lehet, az írott forrásokban kimondottan nem szerepel, valószínűleg, hogy IV. Béla egyúttal egy új királyi székhely kialakítását tervezte itt. Alapítása után hamarosan az ország legjelentősebb városai közé tartozott, bár erre kifejezett adat csak a 14. század elejéről ismert, alig ha kétséges, hogy területén kezdettől volt valamilyen a király és udvara elszállásolására alkalmas lakhely, nevezzük ezt akár királyi háznak, kuriának vagy palotának. Ezzel párhuzamosan még Óbudán is állt a 13. század első harmadában emelt királyi vár, mai szóval inkább várkastély, amely a 14. század elejéig használatban volt. Tényleges kihasználtságát azért nem tudjuk egyértelműen megállapítani, mert a királyi oklevelek keltezési helyeként a 13.-14. század fordulójáig gyakran jelölt kelt Budán kifejezést meglehetősen következetlenül használták, hol Óbudára, hol Budára értve azt. Minden esetre bizonyos, hogy az Árpádház kihalása utáni trónharcok idején az új Buda már elsőrendű stratégiai célpontnak számított a trónkövetelők szemébe. A végül befutó első Anzsú Károly csak hosszabb idő után 1307-ben volt képes meghódítani a nyíltan ellenfelét támogató várost. Ugyan 1309-ben itt koronázták meg, immár másodszor, majd a város falainak védelmébe vészelte át Csák Máté támadását 1311-ben, de végül az általános hadi helyzet és a stratégiai célok mellett a város ellenséges magatartása is oka lehetett annak, hogy állandó székhelyéül végül nem Budát választotta, hanem Visegrádot. Hasonlóan cselekedett fia első Lajos király, sőt annak veje luxemburgi Zsigmond király is. Mindez nem azt jelenti, hogy Budát az uralkodók ne látogatták volna, többé-kevésbé rendszeresen. Mi több, Nagy Lajos udvara 1347 és 1355 között újra szamosabb ideig itt tartodott, sőt a további nagy tömegeket mozgosító események többsége is többnyire itt zajlott. Tény viszont, hogy Zsigmond volt az, aki az udvari szervek áthelyezésével az 1410 körüli időszaktól állandó uralkodó jellegű királyi székhelyé kormányzati központtá tette Budát. Ez azt jelentette, hogy a kormányzat az uralkodó távollétében is itt működött. Ezzel az ország egyébként is legjelentősebbnek tekintett városa gyakorlatilag fővárossá vált. Ez a szerep egészen 1526-ig megmaradt, míg nem a Mohácsi csata után az özvegy királyné udvara elhagyta a fővárost, és így az ellenállás nélkül került török kézbe. A védelem nélkül maradt várost és benne a palotát a bevonuló szultán seregei teljesen kifosztották. A távozásuk után az egymással hadakozó és a királyi palotába a fizikai értelemben is egymás váltó ellenkirályok idejében a városra továbbra is úgy tekintettek, mint fővárosra, de királyi székhelyként jelentősége erősen változó volt. Buda csupán Szapolyai János visszatérését követően 1529-1541 között nyerte vissza valódi királyi központ szerepét. János király 1540 júliusi halálát követően az özvegy királyné és udvara még egészen a török foglalásig 1541. augusztus 29-ig itt tevékenykedett. A királyné és gyermeke kíséretével szeptember 5-én távozott végleg a városból. Buda ezzel megszűnt a középkori magyar állam fővárosa lenni. A töredékes írott és régészeti forrás anyag miatt nehéz eldönteni, hogy IV. Béla korában milyen épületek és hol helyezkedtek el a budai várhegyen, volt-e egyáltalán ebben az időszakban itt királyi palota. Így nem meglepő, hogy a legkorábbi királyi lakhely topográfiai elhelyezkedését, illetően éles polémia bontakozott ki az 1950-60-as években. Az úgynevezett budai vita alapvetően Gerevics László és Zolnai László régészek teljesen eltérő szakmai álláspontja körül csúcsosodott ki. Gerevics László úgy vélte, hogy már az első 13. századi királyi palota is ott állt, ahol a későbbi, azaz a Várhegy déli végén. Ezzel szembe Zolnai László felvetette, hogy az uralkodók a 13. század második felétől egészen 1381-82-ig még a Várhegy északi sarkában álló kuriájukat használták a budai tartózkodásaik idején. Szerinte a déli részen csak a 14. század közepe táján épült fel az első palota, ezt azonban még nem az akkori király Első Lajos, hanem az öccse Anzsú István herceg lakta az 1340-es években. Csak az ő halála után indult el az épület jelentős átépítése, és immár a használaton kívüli északi palotát elajándékozták. Egy német nyelvű forrás alapján nem kétséges, hogy a város északi sarkában a 13. század végén valóban állt egy Kammerhof, amelyet 1301-ben a Budára bevonuló magyar királynak megválasztott cseh királyfi Perem Istvencel kíséretével együtt lakott. Ez egészen 1381-ig királyi tulajdonban volt. Az objektum kétségtelenül korábbi kellett legyen, mint Vencer uralma, de sajnos nem tudjuk pontosan, hogy mikor épült és hogyan nézett ki. Az viszont biztos, hogy kezdettől fogva királyi lakhelyként használták. A déli királyi palota hitelesen, azaz topográfiailag is pontosan lokalizálva csak 1395-ben tűnik fel az írott forrásokban, bár a régészeti adatok már jó fél évszázaddal korábbra hitelesítik meglétét. Mivel a ma is látható királyi palota elődjének kiépítése csak luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt következik be, ezért itt lezárnám ezt a kérdést azzal az ígérettel, hogy a budai palota történetére a megfelelő pillanatban még visszatérünk.
Befejezésül kilépett Magyarország trónjára IV. Béla halála után.
IV. Béla 1270 májusában bekövetkező halálát követően elsőszülött fia István herceg lett Magyarország királya, 5. István néven. István, IV. Béla és Mária 19 évi részint a serdületlen gyerekkorra eső házassága és 7 leánygyermek után első fiaként 1239-ben született. A legidősebb testvére 15 évvel előbb jött világra. Születésekor még mindig fiatalok voltak a szülei, Béla 33 éves, Mária pedig 31-32. Tudjuk, apja és anyja sokat imádkozott, hogy végre fiúk legyen, aki örökölheti a trónt. Vágyuk végre teljesült. A fia születésének örömhírét hozó udvari embert, IV. Béla a következő évben birtokokkal jutalmazta, de a boldog király már kevéssel a fia születése után, 1239. október 18-án, Lukács napján örömünnepet ült, és sok pénzt osztott szét a nép között. Az újszülöttet Robert esztergomi érsek keresztelte meg. A kisfiú a magyarok első királyának emlékére kapta az István nevet.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kiről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során IV. Béla uralkodásának utolsó aspektusaira jutott időnk. Beszéltünk arról, hogy hogyan jött létre a nemesi vármegye IV. Béla uralkodása során, illetve megnéztük, hogy milyen külpolitikát folytatott IV. Béla és fia István herceg elsősorban keleti, illetve déli irányba. Ezen kívül végigkövettük IV. Béla épített örökségének rövid történetét, Buda alapításának a történetét is, valamint azt, hogy 1270-ben IV. Béla milyen végrendeletet tesz, és hogyan próbálja halála esetén biztosítani a királyi családtagjai és a hű bárói számára a csehek támogatását saját fiával, István herceggel szembe. Ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy ki követte IV. Bélát a trónon, ugyebár 5. István születésének a körülményeit is sikerült felvázolni. Következő műsorunkban 5. István ifjú éveivel, uralkodásának eseményeivel fogjuk folytatni sorozatunkat a magyar királyokról. Megnézzük azt, hogy miért is nevezzük 5. Istvánt egy nyughatatlan uralkodónak.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm az ismételt meghívást, és köszönöm a marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, viszonthallásra.
Kedves hallgatók, itt még el kell mondjam, hogy a kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatuk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Köszönet a segítségért Szőcs Rezső igazgatónak, a székelyudvarhelyi Jami pálinka főződe tulajdonosának. Most azonban a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes tapot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.